Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit ebben a fél év végés, egyszer s mint nyár elejé hangulatban. Holnap zárt helyi, a terembeosztás fenn van a weben. Érjenek oda egy picit előbb, hogy ki lehessen alakítani az ülésrendet. A mai órán folytatnám, illetve befejezném a síkhullám témát, de ahogy ígértem, a mai anyag nagy része már nem szerepel a holnapi zárt helyben. Azért mondom, hogy nagy része, mert egy kis része tulajdonképpen a gyakorlati példákra reflektál, így utólag, de tulajdonképpen új információt a holnapi ZH-val kapcsolatban már nem fogok mondani a mai órán. A síkhullámnak bizonyos fontos tulajdonságairól, illetve a vele kapcsolatos jelenségek némelyikéről még nem beszéltünk. Az egyik ilyen a polarizáció. Eddig valószínűleg használtam a lineárisan polarizált síkhullám kifejezést, amelyen azt értettem, hogy a síkhullámban az E-nek és H-nak határozott iránya van. Mondjuk az alapértelmezett elrendezésben az elektromos térerősség X irányú, a mágneses pedig Y. Ez azonban nem az általános állapot. Legyen a cím polarizáció. Rögtön előre kell bocsájtanom, hogy a polarizáció, mint kifejezés és mint fogalom szerepelt már a tárgyban, a dielektrikumnál, itt azonban teljesen más értelemben használjuk. Induljunk ki a következő egyszerű példából. Vegyük most a terjedésre merőleges, úgynevezett transzverzális síkot, amely az XY. A terjedés irány a táblára merőleges, itt van a Z-tengely. Most képzeljük el, hogy az Z irányba két síkhullám terjed. Az egyikben a vektorok a hagyományos irányúak, vagyis az E egy vektor X irányú, és a hozzá kapcsolódó H komponens pedig Y. Tehát ez itt a H1. De ehhez most vegyünk egy másik síkhullámot, amely, mint mondtam, vele egy irányban halad, és azonos a frekvenciája, vagy hullámhossza. Legyen az E2 Y irányú, és akkor ennek megfelelően a H2 szükségképpen mínusz X. A továbbiakban csak az E komponensekkel fogunk foglalkozni, mert hogy ebből a H következik. Adjuk össze ezt a két hullámot. Ez a hullámok szuperpozíciója vagy interferenciája, mivel azonban egy irányban haladnak, és ideális dielektrikumban ráadásul fázisban is vannak, ezért itt nincs szó igazi interferenciáról. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy keresztmetszeti síkban az eredő térerősség vektor milyen pályát ír le. Ehhez válasszunk egy kitüntetett síkot az egyszerűség kedvéért, legyen ez az E egyenlő nulla. Mivel egy irányban terjednek a hullámok, ezért bármelyik Z síkban leírható a hullámállapot egy megfelelő fáziskésteltetéssel. Ezzel nem kell foglalkoznunk. Ide alá lerajzolom, hogy mire számítunk. Tehát a következő ábrán, amely ugyanerről a síkról szól, már csak az E vektorokat tüntetem fel. Tehát van egy X irányú és egy Y irányú E. Tehát E1 és E helyett EX-et és EY-t használok. És a térvektorok vektoriálisan összegezhetők. Tehát az eredő térerősség így fog kinézni egy adott pillanatban természetesen. És itt a pillanaton van a hangsúly, ugyanis mind az EX, mind az EY szinuszosan változik az időben, és pedig általános esetben a következő függvények szerint. Az E egyenlő nulla síkban az EX időfüggvénye legyen valamilyen EX nullszor koszinusz omega t. Ennek a fázisát, kezdőfázisát önkényesen nullának választom, és ezt megtehetem. Ehhez képest azonban a másik komponens fázisát már nem választhatom meg önkényesen. Legyen az időfüggvény EY nullszor koszinusz omega t, ugye kikötöttem, hogy azonos a frekvencia, és ide beiktatok egy phi egyelőre tetszőleges fázis eltolást a másik komponenshez képest. A kérdés az, hogy milyen pályát ír le az E végpontja. Tehát milyen pályát ír le az E vektor egyenlő EX kis EX plusz EY kis EY végpontja. És akkor itt jönne egy hosszas levezetés, amit most mellőznék, szakkönyvekben megtalálják, számunk írni nem szoktuk, amelyből kijönne, hogyha két merőleges, egymásra merőleges, szinuszosan változó komponenst összeadok, akkor azonos frekvencia mellett az általános megoldás egy ellipszis. Tehát a válasz az, és ide megpróbálom berajzolni, hogy az E-nek a végpontja valamilyen ellipszis pályán mozog, ez egy kicsit csáré lett. A forgás irány is lehet akár pozitív, akár negatív. Most lerajzolok néhány fázist. Tehát az E-nek a végpontja, és akkor elrondítottam az ábrát, az egy ellipszis pályán mozog. Tehát a válasz az, hogy ellipszis. És ezt úgy hívjuk, hogy elliptikusan polarizált síkhullám. Vagy röviden, elliptikus polarizáció. Na most kiderül, hogy ez az általános eset. Először is a továbbiakban nem tekintem külön síkhullámnak a két komponenst, hanem ezek összeadódnak, és ez egyetlen síkhullám, amiről a továbbiakban beszélek. Ez több okból is így kell, hogy legyen, illetve több dologgal alá támasztható. Az egyik az, hogyha tetszőleges számú azonos frekvenciájú síkhullámot hozzáveszek, akkor ugyanúgy ellipszist kapok. Tehát akárhány további síkhullámot hozzáveszek, az eredmény mindig valamilyen ellipszis marad. Tehát ez az általános eset. A másik, és ezt majd inkább egy animáción keresztül szeretném megvilágítani, hogy ha már egyszer van egy elliptikusan polarizált síkhullámom, azt végtelen sokféleképpen fel tudom bontani különböző, mondjuk lineárisan polarizált síkhullámokra, de más egyéb fajtákra is. Mivel nem egyértelmű a felbontás, ezért ezek a komponensek effektíve nem léteznek, legalábbis ebben az elméletben, hanem egyetlen elliptikusan polarizált síkhullámról beszélünk. Ez fontos. Nézzünk néhány speciális esetet. Legyen az egyik az EX0 egyenlő EY0 egyenlő E0, tehát egyezem meg a két amplitúdó, és legyen a phi plusz-minusz pi fél. Milyen pályát ír le ekkor az eredő térerősség végpontja? Kört. Tehát ilyenkor E végpontja kört ír le, és úgy hívjuk, hogy cirkuláris polarizáció. Vegyünk egy másik speciális esetet. Legyenek most az amplitúdok tetszőlegesek, de a fi legyen nulla, vagy pi. Könnyen belátható, hogy ekkor az E végpontja egy egyenesen mozog oda-vissza. Vagyis egy lineárisan polarizált síkhullámot kapok. Hát figyeljék meg, hogy maga a lineáris polarizáció is az elliptikusnak speciális esete, és ilyen értelemben nem beszélhetünk másról, csak elliptikus polarizációról. Egyébként felteszem a kérdést, lehet, hogy erről tanultak máshol, vagy esetleg középiskolában. Mi történik akkor, hogyha különböző frekvenciájú, de egymásra merőleges komponenseket adok össze szinuszos változással, de a frekvencia különböző, milyen görbét kapok? Lisa Zsu görbe, nem ismerős? Néhányan bólogatnak, igen. Hát ez egy nagyon speciális eset, azonos frekvencia mellett ezt kapom. A szünet után majd mutatok egy kis demót a polarizációról, ennek nagy a gyakorlati jelentősége. Azonban egy dolgot rögtön leszögezhetünk, és itt visszautalnék a távvezeték analógiára. A távvezeték analógiánál feltettük a lineáris polarizációt, azaz, hogy az E és a H csak adott irányú komponensekkel rendelkezik, mert hiszen csak így lehetett összefüggésbe hozni a távvezetéken megjelenő skalár mennyiségekkel, a feszültséggel és az árammal. Abban az esetben, ha elliptikusan polarizált, tehát általános síkhullámom van, akkor ezt már nem tehetem meg. Egy megoldás lehet az, hogyha az elliptikusan polarizált síkhullámot felbontom mondjuk két merőlegesen polarizált, lineárisan polarizált síkhullámra, és akkor ezekre külön-külön egy-egy távvezetéket alkalmazok. Ezt meg lehet tenni. És többé-kevésbé működik is. Jó? Tehát a távvezeték analógia lineárisan polarizált síkhullámokra érvényes alapesetben. A másik téma, amelyről beszélni szeretnék, a síkhullámok visszaverődése és törése. Vegyük először az általános esetet, de csak érintőlegesen. Ez az általános eset az úgynevezett ferdebeesés. Miről van szó? Van egy anyaghatárunk, amely a legegyszerűbb esetben egy síkfelület. Tehát ez egy közeghatár, amely az egyes és kettes anyagokat határolja el egymástól. Tételezzük fel, hogy ezt a felületet megvilágítjuk egy síkhullámmal. Ez egy általános síkhullám, és emlékeznek arra, hogy ezt a hullámot a hullámfrontokkal szoktuk szemléltetni. Most azonban az egyszerűség kedvéért a hullámot csak az irányával fogom azonosítani, és majd mindjárt kitérek arra, hogy ez mikor tehető meg. Tehát van egy úgynevezett belső hullámom, amely találkozik ezzel a felülettel. Ekkor két dolog történhet a hullámmal. Egy része visszaverődik, egy másik része pedig behatol az anyagba. Persze lehet, hogy csak az egyik, csak a másik, ez már speciális eset. A következőképpen szoktuk jellemezni ezeket a komponenseket. Először is megrajzoljuk a beesési merőlegest. És a belső síkhullám szögét ehhez mérjük. Legyen ez az alfa B, B mint belső. Tételezzük fel, hogy a tábla síkja az úgynevezett beesési sík, tehát ezekre a hullámfrontokra merőleges síkban vagyunk. A visszavert komponens ezúttal szintén csak az irányával lesz feltüntetve, és egy kicsit elővételezve a törési törvényt, illetve a visszaverődés törvényét, most ugyanakkor a szöget rajzolok. Legyen ez a szög alfa R, R mint reflektált, majd a terminológiáról mindjárt beszélek bővebben. És akkor, mint említettem, van egy áteresztett komponens, amely általában megtörik. Most egy optikailag sűrűbb közeget tételeztem föl itt a kettesben, és ennek megfelelően rajzoltam fel, hogy tudnélik az irány a beesési merőlegeshez törik. És legyen ez az alfa T szög. Na most a terminológia a következő. Először az angolt írom fel, mert az egyértelmű. A belső az incident. A visszavert, a reflected. És az áteresztett, a transmitted. Illetve a fénytörésre utalva használják még a reflected kifejezést. Ez ugyanaz. Azért kezdtem az angollal, mert ehhez képest a magyar néha jó, néha suta, néha átvesszük az angolt. Tehát az incidentre szinte kizárólag a belsőt használjuk. Az incidens az mást jelent. A reflected az a visszavert, de nagyon gyakran használjuk a reflektáltat. És akkor van a transmitted, amelyre hát az áteresztett. Vagy megtört kifejezést mondhatnám, de ez a megtört is egy picit olyan ügyetlen. Tehát ezek a komponensek. És akkor tudják azt, hogy optikában a Snellius, Descartes törvényeket szokás elővezetni, nyilván fizikából tanulták, amely szerint az alfa R szög megegyezik az alfa B-vel, tehát a beeső és a visszavert hullám a beesési merőlegeshez viszonyított szöge azonos. A fénytörésnél pedig a szögek színuszai úgy aránylanak egymáshoz, mint a törésmutatók, avagy mint a relatív permittivitás vagy dielektromos állandó négyzetgyöke. Tehát a színusz alfa T per színusz alfa B az egyenlő N1 per N2, éppen fordított az arányosság, egyenlő epsilon relatív 1 a gyök alatt per epsilon relatív 2 a gyök alatt. Na most abban az esetben, hogyha az optikai frekvenciáknál jóval kisebbet tekintünk, tehát a hullámhoz összemérhető azzal a skálával, amelyen vizsgáljuk a jelenséget, a hullámjelenséget, akkor a dolog rögtön bonyolultabb. Gondoljanak bele, hogy például nem mindegy, hogy ebben a hullámban az eltérerősség polarizációja milyen. Eleve, hogy elliptikusan vagy lineárisan polarizált hullámról van ez szó, és ha mondjuk lineáris, akkor a terjedés irányhoz képest hogy áll az E? Hát két alapesetet szoktak megkülönböztetni, ez TE-vel és TM-mel jelölik, ebben most nem megyek bele mélyebben, csak tudniuk kell, hogy ez nem egy egyszerű dolog. De aki utána akar nézni, ez itt a BSC-s terekben nem tananyag, akkor a Fresnel képleteket kell keresnie. Ebben a tárgyban csak egy speciális esettel, mi pedig a merőleges beeséssel foglalkozunk. Ekkor, mivel alfa b egyenlő nulla, ebből következik, hogy mind az alfa visszavert, mind az alfa t egyenlő nulla. Tehát a belső, a reflektált és az áteresztett komponens tartja az irányát merőleges a falra, erre a síkra. Az egyszerűsítés kedvéért még a további feltevésekkel szoktunk élni. Lineáris polarizáció, most már tudják, hogy ez mit jelent. Jobbról balról végtelen félterek. Ezt majd mindjárt meglátjuk, hogy mit jelent. És jön valahonnan a végtelenből egy síkhullám, ezt úgy hívjuk, hogy megvilágítás, és általában a rajzon balról szokott jönni. Ugyanúgy, ahogy a távvezetéket mindig bal oldalról tápráljuk, és jobb oldalra tesszük a terhelést, bár ez nem lenne kötelező, ugyanígy ez a bizonyos megvilágítás balról. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Először egy nagyon egyszerű példát veszek, amelyben mindössze két közeg szerepel, megint csak egy egyes és egy kettes. És balról a végtelenből síkhullám érkezik. Ez egy lineárisan polarizált síkhullám, és tegyük fel, hogy az E térerősség a tábla síkjában van. Tehát ez itt az E1. Ekkor feltehető, illetve ki is jön, hogy az E2, tehát a kettes közegbeli E térerősség is ugyanilyen irányú, és hasonlóan a H merőleges a táblára, tehát itt a H1, itt pedig a H2. Még egy koordinátarendszert is hozzáillesztünk, legyen az E koordináta nullpontja az anyaghatár, közeghatár. Na most mit jelent az, hogy jobbról balról végtelen félterek? A következőt jelenti. Jön balról a megvilágítás, és reflektálódik a falon, tehát az egyes közegben lesz reflektált komponens. Most ennek egy része áthalad, és a kettes közegbe bejut, ott tova terjed, de mivel ez a kettes közeg végtelen, ezért onnan nem lesz reflexió. Ebből következik, hogy a kettes közegben csak odahaladó komponensünk lesz. Fogalmazzuk meg egyenletek formájában. Tehát az ott látható feltételezések értelmében az egyes közegben az E1 térerősség Z függése az valamilyen E1 pluszor E ad minusz gamma 1 Z plusz E2 plusz, bocsánat, E1 minuszor E ad gamma 1 Z. És ugyanígy a mágneses térerősségre, E1 plusz per Z01 E ad minusz gamma 1 Z minusz E1 minusz per Z01 szer E ad gamma 1 Z. Tehát a feltevés értelmében az egyes közegben van oda és visszahaladó hullámkomponens. Ugyanakkor a kettesben csak odahaladó komponenst veszünk fel, tehát az E1Z, E2Z egyenlő E2 pluszor E ad minusz gamma 2Z. És a H2Z az pedig az E2 plusz per Z0 kettőször E ad minusz gamma 2Z. Mi teremt kapcsolatot a két függvénypár között? Konkrétan a bennük szereplő E1 plusz, E1 minusz, illetve E2 plusz együtthatók között. Hát a folytonosság az anyaghatáron. Emlékeznek? E1 tangenciális egyenlő E2 tangenciális, és H1 tangenciális egyenlő H2 tangenciális, feltéve, hogy nincs felületi áram. Ezt most feltesszük. Általában dielektrikumokat vizsgálunk így, ahol ez eleve feltehető. A fémek esetére meg majd még visszatérek. Milyen feltételeket fogalmazhatunk meg a folytonosság révén ezekre az együtthatókra? Hát nagyon egyszerű, Z egyenlő nulla behelyettesítésével felírjuk az E1 tangenciálist, az E2 tangenciálist és ugyanezt a H-ra. És figyeljük meg, hogy merőleges beesés esetén egy TEM típusú hullámban minden térkomponens alapértelmezett módon tangenciális. Tehát ezt nem kell külön a tangenciális irányt figyelembe vennünk. Az E egyenlő nulla behelyettesítésével pedig a következő két feltételt kapjuk. E1 plusz plusz E1 minusz egyenlő E2 plusz. Illetve E1 plusz per Z01 minusz E1 minusz per Z01 egyenlő E2 plusz per Z02. Na most ez a két egyenlet általában elég szokott lenni, mert valamit ebből meg szoktunk adni a feladatban. Vagy a belső sík hullám, tehát a megvilágító hullám amplitúdóját, az E1 plusz, ez a leggyakoribb, de olyan is van, hogy előírjuk a felületen az eltérerősség nagyságát, és akkor tulajdonképpen ezt adjuk meg, ezt, illetve ezt, mert hogy ugyanaz. Tehát a két egyenlet elég a három változóhoz, mert a három közül egyet meg szoktunk adni. És akkor ebből kifejezhető a maradék kettő. Tehát ez a két egyenlet, a folytonossági feltétel anyaghatáron, ez elég elegendő ahhoz, hogy akár a visszavert komponenst, akár az áteresztett komponenst meghatározzuk. Azonban fáradtságos lenne minden alkalommal ezt az egyenletrendszert fölírni és kifejezgetni belőle a nekünk szükséges, a minket érdeklő jellemzőket. És ezt a távvezetéknél se tettük meg annak idején, emlékeznek, amikor a határfeltételeket vagy peremfeltételeket tárgyaltuk, akkor az egésznek az volt a vége, hogy azt az egyenletrendszert a legritkábban írtuk fel, ehelyett bevezettük a reflexiós tényezőt. És a reflexiós tényezőt meg lehetett mondani az anyagjellemzőkből, illetve a távvezetéknél az impedanciákból, és ebből lehetett számolni például a reflektált komponenst. Itt ugyanez a helyzet. Tehát ahelyett, hogy ezt az egyenletrendszert fölírnánk minden alkalommal, bevezetjük a reflexiós a reflexió tényezőt, R1-2, amely definíció szerint nem más, mint az E1- per E1+, azaz a reflektált és a belső hullám amplitúdójának a hányadosa, de hogyha ezt levezetjük az egyenletekből, egy a távvezetékekhez hasonló formulát kapunk, jelen esetben ez a Z20 minusz Z10 per Z20 plusz Z10. Ez a reflexió tényező. Azonban itt van egy tovahaladó hullám is. Az áteresztett komponensre ezért bevezetjük a Tau 1-2 úgynevezett transmissziós együtthatót, amely definíció szerint nem más, mint E2 plusz per E1 plusz. És ha ezt levezetjük, azt kapjuk, hogy 2Z1-0 per Z2-0 plusz Z1-0. Tehát ez pedig a transmissziós együttható vagy tényező. És nem meglepő módon a kettőnek az összege egyet kell, hogy adjon. Tehát hivatalból a tau 1,2 plusz r 1,2 egyenlő 1-jel. Mert a hullám egy része visszaverődik, más része tovább halad. Tertiát ondatúr, tehát hogy más nincs. És ezért kell, hogy egy legyen a kettő összege. Na most ez az egész rávilágít egy távvezeték analógiára, hogy tudnélik, ez a reflexió tényező úgy számolódott ki, és ide hadd vetítsem le ezt a Z egyenlő nullát, mint hogyha lett volna egy távvezetékem, amely jön valahonnan, a hullám impedanciája Z01, és a végtelen félteret úgy modellezzük, vagy úgy modellezhetjük, mint egy Z2-0-ás lezáró impedanciát. Tehát az a helyzet, hogy merőleges beesés esetén lineárisan polarizált síkhullámra a távvezeték analógia továbbra is fennmarad, ezt már tudhatják jól a gyakorlatról, vagyis az egyes rétegek, mert ez több rétegre is kiterjeszthető, erre is volt példa, távvezeték szakaszokkal modellezhetők, illetve a legutolsó féltér, amelynek nincs vége, az egy lezáró impedanciával. Ferde beesés esetén a távvezeték analógiával nem jutunk semmire. És akkor áteveznék az utolsó nagy anyagrészünkre a síkhullámokkal kapcsolatban, ahol a vezetőkben, a jó vezetőanyagokban lezajló jelenségeket vizsgáljuk, hogy viselkedik ezekben a síkhullám, ha egyáltalán van ott valami keresnivalója. Tehát legyen a cím, és ha minden igaz, akkor ez a 8-as pont. Síkhullám vezetőben. Nem szoktuk hozzátenni, hogy jó vezetőben, de ilyenkor feltesszük, hogy a szigma, tehát a fajlagos vezetőképesség sokkal nagyobb, mint az omega epsilon. És ez a legtöbb fémre igaz, tulajdonképpen a gyakorlatban használatos, a villamosmérnöki gyakorlatban használatos minden frekvencián. Tehát egészen az optikai frekvenciáig ez a dolog igaz marad. És mit jelent ez a feltevés? Ugye tudják, hogy az omega az az időszerinti deriváltal kapcsolatos, és ez az omega epsilon az eltolási áramra utal, míg a szigma természetesen a vezetési áramra. Tehát ez a feltételezés, amit ide felírtam, ez azt jelenti, hogy a vezetési áramok sokkal nagyobbak, mint az eltolási áramok, az utóbbiak elhanyagolhatók. És a dolgok tisztességes útja az lenne, hogy megint előveszem a Maxwell egyenleteket, felírom, és az eltolási áramot lehagyom, ezzel egyszerűsítem. Ez az úgynevezett kvázistacionárius közelítés, amelyről volt szó a fél év elején. Tehát innen indulna ez az egész problémakör. Azonban már akkor is jeleztem, hogy időtakarékosság céljából ezt a részt Tehát a kvázi stacionárius tereket a sík hullámokon keresztül tárgyaljuk, mert ez így egyszerű. Meg fogják látni, hogy tulajdonképpen itt nem lesznek hullámok. Hát hullámhoz hasonló valami lesz, de ettől még a sík hullám elmélettel elég jól tárgyalható. Az első fogalom, amit ezzel kapcsolatban be kell vezetnünk, a behatolási mélység. Vicces. De szokták skin mélységnek is nevezni. És ezt tulajdonképpen a terjedési együtthatóból vezetjük be. Írjuk fel ugyanis a gamma terjedési együtthatót egy sík hullámra, amelynek eredeti formulája úgy néz ki, hogy gyök alatt J omega műször, szigma plusz J omega epsilon. Azonban a feltételezésünk értelmében az omega epsilon elhanyagolható a szigma mellett, tehát ez tovább egyenlő gyök alatt J omega mű szigma. Bontsuk ezt tovább, mégpedig úgy, hogy gyök J-szer gyök omega mű szigma. A gyök J felírható 1 plusz J per gyök 2 alakban. Ez rövid kísérletezés után ki kell jöjjön. És ezt szorzom omega mű szigmával. Na és akkor ezen a ponton bevezetem a behatolási mélységet, amelynek jele delta, és a formulája legyen 2 per omega mű szigma a gyök alatt. Ez egy távolság dimenziójú mennyiség, tehát az alapegysége a méter, és ez a behatolási mélység. Hogy miért így hívják, arra hamarosan fény derül. Egyelőre használjuk fel a gamma kifejezésére, amely ezek szerint úgy néz ki, hogy 1 plusz J-szer 1 per delta. Tehát látjuk, hogy a gammának a valós és képzetes része megegyezik, azaz az alfa csillapítási tényező 1 per delta, és a béta fázis tényező ugyancsak 1 per delta. És itt semmi más nem tettem föl, csak az, hogy a vezetési áramok mellett az eltolási áramok elhanyagolhatók. Tehát tulajdonképpen bármilyen fémben a villamosmérnöki frekvenciákon, de fölmehetünk egész a mikrohullámú frekvenciákig és tovább, ez az összefüggés teljesül. A rendkedvéért fejezzük ki az E0-át is, mint kiderül, a behatolási mélység segítségével ez is kifejezhető. Az eredeti formulánk úgy néz ki, hogy gyök alatt J omega mű per szigma plusz J omega epsilon, ugyebár. Ez körülbelül egyenlő J omega mű per szigma a gyök alatt. Itt most megint veszem a gyökjét, tehát ez gyök J-szer gyök alatt omega mű per szigma, és akkor bent a gyök alatt bővítem a nevezőt számlálót szigmával, és kiemelem a szigma négyzetet. És ugyanakkor a gyök alatt J-nek, a gyökjének felhasználom ezt a formuláját, és a kettőt pedig becsempészem a gyök alá. Tehát végső soron azt kapom, hogy ez 1 plusz J per szigmászor gyök alatt omega mű szigma per 2. Ahol megint felismerhetjük a delta reciprokát, tehát ez tovább egyenlő 1 plusz J per szigma delta. Igen ám, de az 1 plusz J per delta az már a gamma volt, tehát ez egész egyszerűen gamma per szigma. Tehát nagyon érdekes, hogy a hullámimpedancia se valós a továbbiakban, megszoktuk már, és talán túlságosan is megszoktuk, hogy a dielektrikumban a hullámimpedancia valós, de a vezető anyagban egy olyan hullámimpedanciát kapunk, amelynek valós és képzetes része megegyezik, és a gammával, a terjedési együtthatóval ilyen egyszerű összefüggésben áll. Még a behatolási mélység értelmezése előtt nézzük meg, hogy nagyjából milyen értékeket ad különböző frekvenciákon és különböző anyagokra. A delta, amely tehát 2 per 2 pf mű szigma a gyök alatt, az végül is úgy is írható, mint A per gyök F, ahol ebbe az A anyagjellemző mennyiségbe besűrítettem mindent, ami nem függ a frekvenciától. Tehát most a delta skin mélységnek csak a frekvencia függését vizsgálom bizonyos anyagokra. Ez az látszik ebből, hogy minél nagyobb a frekvencia, annál kisebb a behatolási mélység. Csinálok egy kisebb fajta táblázatot. Az első sorában lesznek a frekvenciák, a második és harmadik sorában pedig a behatolási mélységek két anyagra. A frekvenciák, amelyekre vizsgálom, 50 Hz, 1 MHz és 1 GHz. Az anyagok pedig legyenek a réz és a vas. Ferromágneses vasról lesz itt szó. A réznél ugyebár a szigma az olyan 57 megaszímens per méter. Persze különböző rezek vannak, nyilván ha megnéznek egy anyag adatbázist, akkor abban mindenféle rezeket találnak. Én most ide egy 57 megaszímens per méterest vettem fel. És a mű relatív pedig jó közelítéssel 1, ugyebár. Ezzel szemben a vasnál a szigma alacsonyabb, itt most legyen 14,5 megaszímens per méter, viszont a relatív permittivitás, a permeabilitás elég magas lehet, itt most egy 4000-est veszek a példa kedvéért. 50 Hz-ben a részben a behatolási mélység 9,43 mm, azaz jó közelítéssel 1 centi. Ugyanez a vasban mindössze 0,3 mm, tehát 0,3 mm. Ez a nagy relatív permeabilitás miatt van. Ha följebb megyek a frekvenciákkal, a behatolási mélység drasztikusan csökken. 1 MHz-en részben 66,7 mikrométer, vasban 2,09 mikrométer. És végül 1 GHz-en a részben 2,11 mikrométer, vasban pedig 66 nanométer. Ez már itt elméleti érték, majd látni fogják, hogy mit is jelent ez a behatolási mélység, és milyen tényezőktől függ. A következő pontban ennek járunk utána. A jelenség neve áramkiszorítás, ez az alapjelenség, de szokás az örvényáram kifejezést is használni, mint a jelenség mozgatórugójára. 10 perc szünet. A polarizációról szeretnék egy rövid kis demót bemutatni. Itt egy síkhullámot látnak, ez az Emanim nevezetű szoftver. Nem tudom, mennyire látszik, azért nagyjából látszik a hullámkép, amelyben és a továbbiakban mindig csak az eltérerősség változását, idő és helyszerinti változását fogják látni. Tehát ez egy lineárisan polarizált síkhullám, amelyben az E térerősség vektora függőleges. Most bekapcsolok hozzá egy viszintesen polarizált, de ugyancsak lineárisan polarizált síkhullámot, a frekvenciájuk azonos, és jól látják, hogy fázisban vannak. Megjegyzem, ugyanilyen ábrát látnánk, hogyha a H térerősséget ábrázoltuk volna a piros hullámhoz, de hát itt most ez a dolog nem erről szól. Ha a két hullámot összeadom, akkor egy lineárisan polarizált síkhullámot kapok, amely egy ferde polarizációval rendelkezik. Ha beforgatom, úgyhogy szemből lássuk, akkor szépen látszik, és a vektori eredőképzése is szemléltetve van. De hát ez nem annyira érdekes, sokkal érdekesebb az elliptikus polarizáció. Maradjunk most ennél az esetnél, és egy picit föl is nagyítom. Tehát most szemből nézzük. És változtassuk a fázist. Tehát a két hullám amplitúdója továbbra is megegyezik, azonban a fázis különbségük 30 fok, az a bizonyos fi szög, illetve mínusz 30. Ha ezt változtatom, akkor egyszer csak elérem a 90 fokot, most itt mínusz 90 fok, és ez a cirkuláris polarizáció esette, most megnézzük oldalról is, tehát így néz ki a cirkulárisan polarizált hullám, amely felfogható ennek a két lineárisan polarizáltnak az összegeként. Ha tovább változtatom a fázist, akkor megint ellipszist kapok, azonban most már a másik irányba ferdül. Tehát így néz ki egy elliptikusan polarizált síkhullám. De az a helyzet, hogy elliptikus polarizációt nem csak lineáris polarizáció összegével érek el, hanem cirkulárissal is. Hát most mindent visszaállítok, legyen a fázis nulla, az amplitúdok egyezzenek meg, de az egyik hullám legyen balra cirkuláris, a másik jobbra cirkuláris. Most először ki is kapcsolom a kettes hullámot, hogy lássák, hogy hogy néz ki egy úgynevezett balra cirkuláris hullám. Most külön megmutatom a másikat, az ellenkezőleg forog, és a kettőt együtt bekapcsolom. Mire tippelnek, mit kapok, hogyha a kettőt összeadom? Úgy van, egy lineárisan polarizált síkhullámot, nagyon szépen látszik a vektori eredő képzése, tehát ez egy vízszintesen lineárisan polarizált síkhullám. Tehát speciális esetben két cirkuláris összege egy lineárisan polarizált. És mi történik akkor, hogyha a fázist változtatom, mire tippelnek? Hát nem az. Ha a fázist változtatom, akkor a lineáris polarizáció továbbra is fennmarad, csak a polarizáció síkja változik. Mert ugyanis itt az amplitúdót kell változtatnom ahhoz, hogy elliptikust kapjak. Nézzék meg most először felülről, aztán szemből. Belül a kiskör, kívül a nagyobb, ellenkezőleg forognak, és a kettő összege ellipszis lesz. Tehát két cirkulárisnak az összegéből is kapok egy ellipszist, és a fázis különbsége lesz, az ellipszist tudom forgatni. És ebből következik, hogy az elliptikus polarizációt nem lehet egyértelműen felbontani, mert az a kérdés, hogy mire. A különböző polarizációnak megvan a megfelelő alkalmazási területe. Legtöbbször lineárisan polarizált hullámokkal dolgozunk, és az antennáink is nagyon sok esetben ilyenek, de vannak kivételek, jellemző kivételek, például a GPS-nél jellemzően cirkulárisan polarizált hullámokat használnak. Nézzük meg, mi történik akkor, most visszaállítok mindent eredetire, ki is kapcsolom az egyik hullámot. Mi történik akkor, hogyha beteszek a kettő közé egy anyagot? Ez a hasáv jelképezi az anyagot, és kezdetben ennek a törés mutatója egy, akár csak a levegőjét, tehát olyan, mintha ott se lenne. És mi történik akkor, hogyha változtatom a törésmutatót. Nem, bocsánat, ez a törésmutató. Ezt oldalról érdemes megnézni, és egy kicsit távolabbról. A törésmutató az az epsilonnak a gyöke, az epsilon relatívnak a gyöke, és látjuk, hogy a hullámhoz változott. És valóban az anyagban, a nagyobb törésmutatói anyagban a kisebb terjedési sebesség mellett egyszeres, mint kisebb hullámhosszat is kapok, mert hogy a frekvencia ugyanaz. Mi a csalás ebben? Ki tudja megmondani? Mi hiányzik? A visszaverődés, vagyis a reflektált komponensek hiányoznak. Ez egy ilyen alkalmazás, ebben a reflektált komponensek nincsenek benne, mert hogy ami igazán érdekes, az a kilépő hullám, tehát ezért nincsenek itt ábrázolva a reflexiók, tehát valójában a hullámkép, amit látnak, nem korrekt, mert itt is kellene reflektált komponensnek lenni, meg az anyagon belül is, és akkor ilyen álló hullám jellegű kép. Na most, kapcsoljuk be hozzá a másik hullámot, és adjuk össze a kettőt, és legyen az eredeti belépő hullám cirkulárisan polarizált. Tehát amit itt az elején, ami itt az elején bejön, az cirkulárisan polarizált. Hát itt érdekes dolgok történnek az anyagon belül, de végül is ami kilép, az szintén cirkulárisan polarizált. Van azonban egy másik anyagparaméter, amit változtathatunk. Ebben az alkalmazásban, ebben a programban az optikai terminológiát használják, és csillapítás helyett azt mondják, hogy extinkciós koeficiens. Lényeg az, hogy ha a függőleges komponensre csillapítást alkalmazok, tehát ez egy olyan speciális anyag, amely csak a függőleges éteret csillapítja, akkor egy érdekes jelenségnek lehetünk szemtanúi, hogy tudnélik a piros hullám elenyészik, míg a zöld fennmarad, és akkor ami kilép, egy lineárisan polarizált hullám jó közelítéssel, mert azért nem enyészik el teljesen a piros. Tehát ez egy polárszűrő hatás. Most ilyen polárszűrő a gyakorlatban fontos lehet, és sokféleképpen megvalósítható. Az egyik megvalósítása egy olyan anizotróp anyag, amely az egyik irányban csillapít, a másikban nem, és így kiszűri az egyik hullámkomponest. Hát ennek a további vizsgálata már nem tárgya, vagy már nem feladata a tárgynak, úgyhogy nem is vizsgálom tovább. Itt pusztán a polarizáció fogalmát kellene megérteni. Nézzük a hullámok fémbeli viselkedését. Hát bevezetjük a behatolási mélységet. Foglalkozzunk az úgynevezett áramkiszorítás, idegen szóval skin effektus. Vegyünk egy fémlevegő határfelületet. Itt kívül tehát szigma egyenlő nulla. Itt belül pedig a szigma jóval nagyobb, mint az omega epsilon. Ezt a felületet balról síkhullámmal világítjuk meg, és most a fémen belüli jelenségekre koncentrálunk csak. Tételezzük fel, hogy lineárisan polarizált síkhullámunk van, amelyben az E-tér függőleges. A kettes közegben, amely az E nagyobb nulla tartomány, csak odafelé haladó komponens van ebben a modellben, mert hogy feltételezzük, hogy végtelen kiterjedésű ez a fém. Tehát ez egy végtelen fém féltér, vezető féltér, amit vizsgálunk. Fel tudjuk írni, hogy az E2Z egyenlő valamilyen E2 pluszor E ad mínusz gamma 2Z. A JZ az áramsűrűség ugyanitt, ennek a szigma szorosa. Szigmászor E2 pluszor, azonban a gamma 2-t felbontom alfa 2-re és beta 2-re, tehát ez E ad mínusz alfa 2Z-szer E ad mínusz J beta 2Z. Igen ám, de az alfa 2 beta 2 kifejezhető a fémben érvényes behatolási mélységgel, vagyis 1 per deltával. És a továbbiakban, hát ide írom, hogy Z nagyobb nulla a rendkedvéért, hiszen kinn a levegőben úgyse folyik áram. A továbbiakban most az áram sűrűség abszolút értékét szeretném felírni. ez szigmászor E2 plusz abszolút értékszer. Az E ad minusz J beta 2Z abszolút értéke 1, ezt tudjuk. És akkor ide pedig azt írhatom, hogy E ad minusz Z per delta. És akkor vegyük még figyelembe, hogy ez a szigmászor E2 plusz, ez nem más, mint az áramsűrűségnek a felületi értéke, hiszen hogyha Z egyenlő nullát írok be, helyettesítek be, akkor pont ezt kapom. Tehát ez itt nem más, mint a J0. Azt kapom tehát, hogy az áramsűrűség a felülettől befelé haladva exponenciálisan csökken, valamilyen J0 a felületi értéktől kezdve. Tehát itt a J0, kívül nyilván nulla, itt egy J0 érték, és exponenciálisan csökken. Az exponenciális csökkenés mértékére is tudok következtetni, ugyanis az itt szereplő delta rokonságban áll a rendszerelméletben bevezetett időállandóval. Ugye ott T per tau szerepelt, és azt tudtuk erről a tauról, hogy egyrészt meg lehetett vele szerkeszteni az exponenciális csökkenés kezdeti meredekségét, másrészt azt mondhattuk, hogy a kezdeti értékhez képest 5 időállandó elteltével elhanyagolható volt az időfüggvény, amit vizsgáltunk. Hát ez itt is megtehető, fölveszem a deltát, 2 delta, 3 delta, 4 delta, 5 delta, és a kezdeti pontból ezzel a deltával meg tudom szerkeszteni a meredekséget, az induló meredekséget, és 5 delta után nagyjából elhanyagolható a tér, hát a kettő közé kvalitatíve be tudom rajzolni a görbét. Na most mivel az E függőleges, ezért a J is az, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a J áramsűrűség így fölfelé a felülettel párhuzamosan folyik, illetve hát fölfelé, van amikor lefelé, hiszen szinuszosan változik. Lényeg az, hogy a felülettel párhuzamosan folyik, és exponenciálisan elenyészik. A csökkenés mértéke a deltától függ. A delta táblázatát pedig letöröltem, apropó, azzal kapcsolatban, amit letöröltem, a szünetben jogosan jegyezték meg, hogy itt a Z nullák jelölésével valami kavarodás volt, és azt mondhatnám, hogy úgy jelölöm, ahogy akarom, de azért egy ábrán belül nem illik kétféle konvenciót használni. Tehát az a lényeg, hogy a reflexió és transmisszió tényezőknél szereplő Z szimbólumoknál, hát maradjunk a Z01, Z02 jelölésnél. Ez azt jelenti, hogy a Z0 egy közeg hullámimpedanciája, és az egyes, illetve kettes arra utal, hogy melyik közegre gondolunk. Jó, tehát ennek megfelelően. Lehetne a másikat is használni, én összekevertem, és elnézést érte. Hasonlítsuk össze az exponenciális lecsengés ütemét a hullámhosszal. A lambda az a 2 pi per béta. Tanultuk. Igen, ám, de jelen esetben a béta az 1 per delta, tehát ez 2 pi delta, ami körülbelül 6,28 delta, hogy el tudjuk képzelni. Ez egy hullámhossz. Ugyanakkor most jött ki, hogy a J abszolút értéke már körülbelül nulla, ha az E nagyobb, mint 5 delta. Tehát kevesebb, mint egy hullámhossz alatt elenyészik a behatoló sík hullám. Hát praktikusan nincs hullám. Hát ezt idézőjelbe teszem, mert persze minden tekinthetünk hullámnak, de hát egy hullámhossz alatt, egy hullámhosszon belül elenyészik. A másik érdekes dolog, hogy a síkhullám által szállított teljesítmény, amelyről az előző előadáson volt szó, az hogyan alakul át hővé itt a fémen belül. És érdemes ezzel egy kicsit behatóan foglalkozni, mert az, amit erre a speciális esetre, nevezetesen a vezető féltérre le tudunk vezetni, az felhasználható általánosabb esetekben is. Az úgynevezett váltakozó áramú vagy nagyfrekvenciás ellenállás számítására. Tehát legyen a cím teljesítményviszonyok. És akkor felrajzolok egy elég komplikált ábrát, mégpedig ezt az anyaghatár, de most ilyen kvázi háromdimenzióban, axonometrikus ábrán. Felveszem az Z-tengelyt, fölfelé az X-et, és így ferdén az Y-t. Az Z egyenlő nullában van a sík, ugye az XY síkban a vezető felület, és ennek most kiveszem egy D szélességű, L magasságú darabját. Így valahogy. Tehát ez itt egy D szélesség, ez egy L magasság. És a továbbiakban, tehát ez itt egy határfelület, a továbbiakban ezt a hasábot vizsgálom. Ez egy félvégtelen hasáb. Pontosabban a hasábban hővé alakuló teljesítményt fogom két oldalról, vagy kétféleképpen felírni. Egyrészt tudom, hogy a teljesítményt a sík hullám szállítja oda. Tehát az a teljesítmény alakul hővé, az a P plusz J szer Q komplex teljesítmény hatol be ebbe az anyagba, és ennek a P-je alakul hővé, amelyet a pointing vektor ezen a felületen vett integrálja ad. Tehát amit először felírok, az a P plusz J szer Q. Rögtön folytatom is, hogy ez nem más, mint a pointing vektor Z komponensének Z egyenlő nulla helyen vett értéke, szorozva a felülettel, azaz az L szer D-vel. Hiszen sík hullámról van szó, a pointing vektor a keresztmetszeti sík minden pontjában ugyanaz, tehát csak a felülettel kell szoroznom, nem kell integrálnom. Ezt fel tudom írni a térjellemzőkkel. Ez itt a komplex pointing vektor, amely 1/2 E0H0 konjugált, szorozva L, D. Ahol az E0 és a H0 a térerősségeknek a Z egyenlő nulla helyen felvett értéke, mégpedig komplex effektív értéke. A H0 kifejezhető az impedanciával, csúcsértéke, köszönöm. Tehát ez tovább egyenlő LD per 2-ször E0 abszolút érték négyzet per Z0 csillag, tehát Z0 konjugált, ahol ez a vezetőnek a Z0-ája. Az Z0 formuláját ismerjük, ugye 1 plusz J per szigma delta, de ennek a konjugáltját kell venni, tehát 1 minusz J per szigma delta, és a reciprokát. Tehát ez tovább egyenlő L szer D szer szigma delta per 2 szer 1 minusz J, az 1 minusz J a konjugálás miatt van itt, szorozva E0 abszolút érték négyzet. És akkor némi levezetéssel kihozható, hogy az 1 minusz J-nek a reciproka az 1 plusz J per 2, tehát ez még tovább egyenlő 1 negyedszer L szer D szer szigma delta, szorozva 1 plusz J szer az E0 abszolút érték négyzet. Mert az 1 per 1 minusz j egyenlő 1 plusz j per 2. És akkor egyelőre ezzel itt megállunk. A következő lépés a hasábon átfolyó összáram kifejezése, mert a veszteséget valahogy ezzel szeretnénk kapcsolatba hozni. Ahogy az előző ábrán látták, az áram a felülettel párhuzamosan és ebben a modellben fölfelé folyik, és befelé exponenciálisan lecseng. Tehát, hogyha most egy vonal mentén berajzolom az áramsűrűséget, akkor ezt kapom. Ugye ez itt a J áramsűrűség. És ennek itt a hasáb alsó felületén, alsó oldalán, hát most már ezt nem akarom besatírozni, van egy integrálja, mégpedig mivel exponenciális függvény, ezért véges az integrálja, hiába végtelen hosszú a hasáb. És ez itt ad egy I0 összáramot. Most ezt az I0-át szeretném kifejezni. Az I0 az nem más, mint a D-szer, integrál nullától végtelenig jxz dz. Hát tulajdonképpen ezzel integrálom az áramsűrűséget erre a lapra, egy ilyen lapra. Most mindegy, hogy az alsóra vagy a felsőre. Behelyettesítve a j-t, amely szigmászor e, azt kapom, hogy ez d-szer szigmászor e0-szor integrál nullától végtelenig e ad minusz gamma z, ahol a gamma most a fémnek a gammája, tehát a vezető féltérbeli terjedési együttható, amely tovább egyenlő d-szer szigmászor e0-szor e ad minusz gamma z per minusz gamma nulla és végtelen között. Z egyenlő végtelennél, vagy z tart végtelennél a számláló nulla, z egyenlő nullánál egy, de mivel alsó határ, ezért a negatív előjel kompenzálódik. Tehát azt kapom, hogy ez d sigma per gamma szorozva e nullával. Na most ezt még tovább rendezem, figyelembe véve a gammának a korábban levezetett kifejezését. Ez tovább egyenlő d-szer szigmászor deltászor delta per 1 plusz j szorozva e nullával, amely még tovább egyenlő, bocsánat, ez tovább már nem egyenlő, tehát kifejeztem az i nullát, és mindezt azért, hogy az e nullát kifejezzem az összárammal. Tehát a térerőségnek a felületen, a határfelületen felvett értékét, komplex amplitúdóját kifejezzem az I0 segítségével, amely ilyen módon 1 plusz J per D-szer szigma deltászor I0. És ezt azért tettem, hogy ezt ide visszahelyettesítsem. Tehát a cél az, hogy a belépő komplex teljesítményt, a térfogatba belépő komplex teljesítményt végső soron az összárammal fejezzem ki, és hozzam kapcsolatba. Ez már a céllépés. Talán még éppen kifér. Tehát a P plusz J szer Q egyenlő, és ezt ide visszahelyettesítettem, nem rabolom az idejüket, nyugodtan otthon, nyugodt körülmények között levezethetik, tehát én itt csak a házi operátort használom Horváth Zoltán kollégám tiszteletére. Azt kapom, hogy 1 kettedszer 1 per szigmászor L per D szer delta, szorozva I0 abszolút érték négyzet, szorozva 1 plusz J-vel. Tehát a komplex teljesítményt kapcsolatba tudtam hozni az árammal. Erre alapozhatunk egy hálózati modellt. Egy úgynevezett helyettesítő képet, amely a teljesítmények szempontjából leírja a jelenséget. Nézzék meg, hogy a komplex teljesítménye milyen alakú, az áram négyzetével arányos. Milyen hálózati elem ez? Hát az ellenállás az túl egyszerű, egyel bonyolultabb, egy impedancia. Tehát ez az egész a teljesítmény szempontjából egy Z impedanciával helyettesíthető, amelyen az I0 folyik át, ez az I0, ez az áram komplex amplitúdója. Ugyanis egy ilyen impedanciának a komplex teljesítménye, amit a hálózat elméletből ismernek, P plusz J szer Q egyenlő 1 kettedszer Z szer I0 abszolút érték négyzet, ugyebár. És ha összevetik ezt a formulát az ott láthatóval, akkor ebből rögtön kiesik, vagy kijön az impedancia. Azt kapom, hogy az impedancia 1 per szigmászor L per D szer deltászor 1 plusz J. Milyen jellegű impedancia ez? Kapacitív vagy induktív? Mit gondolnak? Induktív. Tehát, ha ezt felbontom R plusz JX alakra, amit a komplex kifejezéssel bármikor megtehetek, mármint a komplex mennyiséggel bármikor megtehetek, akkor ez még tovább bontható R plusz J-szer omega L alakra. Azaz, az impedanciát is úgy képzelhetem el, mint mondjuk egy ellenállás, és egy induktivitás soros kapcsolását. Ahol, kezdjük először az R-rel, az R helyettesítő ellenállás, az az 1 per szigmászor L szer D per delta. Rögtön nézzük meg, hogy hogy viselkedik a frekvencia függvényében, speciálisan mit ad végtelen frekvencián. Tehát mi történik, hogyha a frekvenciával a végtelenhez tartunk? Könnyen belátható, hogy mivel a frekvencia itt van a deltában, ugye a deltát felírtuk A per gyöke falakban, akkor ez nem más, mint a limesz, 1 per szigmászor L per D szer A gyök F, amely végtelen. Tehát a frekvenciával az ellenállás, a helyettesítő ellenállás a végtelenhez tart. És nézzük meg az induktivitást egyúttal. Az X egyenlő R-rel, tehát az L egyenlő X per omega, amely tovább egyenlő 1 per szigmászor L per D delta, szorozva 1 per omegával. És ha megnézik, ugye, hogyha az R arányos volt a gyök F-fel, de elosztottunk omegával, azaz F-fel, akkor ez az 1 per gyök F-fel lesz arányos. Igaz? Tehát a limesz eltart a végtelenhez, vagy bocsánat, L, nem. Limesz F tart a végtelenhez, L, az pedig nulla. Na most ezt az induktivitást a fém közeggel, a vezető közeggel hoztuk összefüggésbe, és ilyen értelemben ez egy belső induktivitás. Tehát utána ide teszem zárójelbe, hogy az itt szereplő L egyenlő LB-vel, pontosabban azonos vele. Tehát azt kaptuk, hogy ahogy a frekvenciával végtelenhez tartunk, úgy a belső induktivitás nullához tart. Ezt az eredményt ki fogjuk használni, de hát nem a féltérben, hanem más esetre, vezetékekre. Van itt még egy érdekes dolog. és pedig a formula. Nézzük meg az R-nek a formuláját. Ha az 1 per szigma helyére a ρ fajlagos ellenállást képzelik, akkor talán ismerős a képlet. Ugye fajlagos ellenállás szorozva hossz, osztva keresztmetszet, egy egyenáramú ellenállás formulája. Igaz? Most vegyék figyelembe, hogy a D-szer delta egy felület, amelynek hosszúsága D, szélessége delta, és ez merőleges az áramra. És ebből következik, hogy a veszteség szempontjából az árameloszlást úgy is tekinthetjük, amelyről tudjuk ugyebár, hogy eredetileg exponenciális, és a görbe alatti terület I0, mintha ez az áram, ide írom, hogy J csillag, de ez nem konjugáltat jelent ebben az esetben, mintha ez az áram egy delta szélességű rétegben folyna, és ott egyenletes eloszlásban, vagy egyenletes kitöltésben. Tehát a veszteség szempontjából olyan, mintha az áram egy delta vastagságú rétegbe folyna. Tudjuk, hogy exponenciálisan cseng le, de a formula azt mutatja, hogy az ellenállás, amelyet a veszteségből számoltunk ki, az ilyen. És ezért szokták hanyagmódon azt mondani, hogy hát az áramkiszorítás azt jelenti, hogy az áram a vezető felszínén folyik egy delta vastagságú rétegben, és ez a behatolási mélység. Persze önöknek már tudniuk kell, hogy ez nem igaz ebben a formájában, hanem az exponenciális lecsengés az igaz, és ez is csak féltérre, mert általános vezetőre másképp viselkedik, majd ezt mindjárt meglátjuk. De a veszteséget és ezzel az ellenállást, a nagyfrekvenciás ellenállást a vezetőkre gyakran használjuk, vagy gyakran számoljuk ebben a közelítésben. Erre példa a következő, pontosabban egy alkalmazás, a körkeresztmetszetű vezető nagyfrekvenciás ellenállása. Inkább itt nézem, itt mutatom. Tehát a levezetést csak végtelen féltérre végezzük el, de az eredményét felhasználjuk általános keresztmetszetű vezető ellenállásának, nagyfrekvenciás ellenállásának a számítására. Nézzük meg, hogy hogyan. Tehát áramkiszorítás, körkeresztmetszetű vagy hengeres vezetőben. Vegyünk egy R-sugarú vezetőt. Kérdés az ellenállása adott frekvencián. Az alapkérdés, minden kérdések alapja, hogy mennyi a delta behatolási mélység, és ez hogyan viszonyul a sugárhoz. Három esetet különböztetünk meg. Ha a delta nagyobb vagy összemérhető a sugárral, akkor praktikusan nincs áramkiszorítás, tehát az áram jó közelítéssel egyenletesen tölti ki a keresztmetszetet, és ilyenkor az egyenáramú ellenállás formuláját használjuk. Legyen ez az R vesző, pontosabban R0 vesző, egyenlő 1 per szigmászor 1 per R négyzet pi. Hosszegységre eső ellenállást számoltam rögtön. És a hozzáegységre eső induktivitást is rögtön kiszámolhatom, ezt levezettük egyenáramra. Az LB vesző az egyenlő mű per 8 pi. A B eset is egy szélsőséges eset, ha a delta sokkal kisebb, mint a sugár. Ekkor áramkiszorítás van, és hogy ez a delta nagyon pici, akkor a deltának a mérettartományában, vagy skáláján a hengeres vezetőnek a palástja jó közelítéssel síknak tekinthető lokálisan, és ilyen módon a vezető féltérre levezetett, kapott formulák jó közelítéssel érvényesek, és ilyenkor úgy számoljuk az ellenállást, minthogyha az összáram egy delta vastagságú rétegben folyna a vezető felületének a közelében. Tehát ez egy delta vastagságú réteg, és ekkor az R vesző jó közelítéssel 1 per szigmászor 1 per 2R pi-szer delta. Tehát ilyenkor nem húzzuk az időt azzal, hogy két körlap területének különbségét vesszük, hanem egyszerűen a kerülettel megszorozzuk a delta vastagságot. Ez éppen elég jó közelítés, egyébként is csak közelítő formuláról van szó. És ezt szoktuk használni. Tehát a nagyfrekvenciás ellenállás így számolható, és általában ez nagyobb, mint az R0 vesző, az áramkiszorítás miatt. Jól látszik, hogy miért nagyobb az ellenállás, hát azért, mert ugyanaz az áram kisebb felületen, kisebb keresztmetszeten átfolyik. És végül a C eset a kettő között, amikor a delta összemérhető az R-rel, tehát egyik feltevése igaz, ekkor is tárgyalható analitikusan a tér, és ebből az ellenállás is kiszámolható, azonban egy komolyabb matematikai apparátus, a Bessel-féle differenciál egyenletek és a Bessel függvények szükségeltetnek, vagy valamilyen numerikus módszer. Tehát ide írom, hogy Bessel vagy numerikus. Tehát ez egy olyan köztes eset, amellyel nem tudunk mit kezdeni. Most a teljesség kedvéért azért adnék ehhez némi kitekintést, röviden. Mert az áramkiszorítás jelensége ennél jóval bonyolultabb. Ha például négyzetkeresztmetszetű vezetőt veszek, vagy négyszögkeresztmetszetűt, akkor ne gondoljuk ám azt, hogy az áram egyenletes delta rétegben folyik a vezető mentén, mert a sarkok környezete erőteljesebben részt vesz az áramvezetésben. Tehát a négyszögkeresztmetszetű vezető hosszegységre eső ellenállását ilyen módon számolni sokkal rosszabb közelítés, mint a hengernél. A hengernél ez azért jó, mert a szimmetria miatt ez feltételezhető. Itt ez nem áll fenn, és a sarkok ebben erősebben vesznek részt. Az se véletlen, vagy annak is könnyen utána lehet járni, hogy miért. Ugyanis ha ábrázoljuk az elektromos és a mágneses teret, ugye az elektromos tér valami ilyen sugaras, itt a sarkok környékén különösen erős, a mágneses tér pedig valahogy körbeveszi a vezetőt, de jellemzően a sarkok környékén az is sűrűbb, akkor kiderül, hogy itt a pointing vektor, amely a fémbe beviszi a teljesítményt a dielektrikumból, az itt sokkal nagyobb a sarkok környékén. Tehát a sarkok környéke sokkal több teljesítményt vesz fel a környező dielektrikumból. A másik dolog, aminek külön neve is van, a közelségi hatás vagy proximity effektus, az akkor van, amikor két vezetőt veszünk, amelyek ellenkező irányú áramot visznek. Tehát legyen itt mondjuk plusz i, itt pedig mínusz i. Most mindegy, hogy melyik merre folyik, az a lényeg, hogy egymással ellentétesen, váltakozó áramról van szó, tehát színuszos áramról, akkor azt látjuk, hogy az áramkiszorítás nem egyenletes, hanem az egymás felé forduló részeken hangsúlyosabb. Tehát ez az úgynevezett proximity. Effektus. Tehát az áramkiszorítás jóval bonyolultabb annál, mint amit itt levezettünk, illetve ez az egyszerű alkalmazás a hengeres vezetőre. Általában valamilyen numerikus módszerrel számoljuk, de továbbra is igaz az, hogy a behatolási mélység az egy tájékoztató érték, egy fontos tájékoztató érték. Amikor valamilyen örvényáram problémával áll szemben az ember, akkor ez az első mennyiség, amit kiszámol, ez egy milliméterbe, mikrométerbe kapott érték, és akkor az ember rögtön tudja, hogy kell-e az áramkiszorítással foglalkozni, vagy nem. Ad absurdum, hogyha nagyon-nagyon pici a delta, mikrométer, nanométer nagyságrendű, akkor például a fémet lehet egyetlen felülettel helyettesíteni, egy tökéletes vezető felülettel. Ami persze a valóságban már csak azért sincs, mert hogyha nagyon pici a behatolási mélység, akkor van egy harmadik effektus is, ugye van a skin effektus, a proximity, és egy harmadik, amely a felületi érdességgel kapcsolatos, ugyanis egy nagyon vékony rétegben folyó áram már érzi a felületi érdességet, és nem véletlen, hogy a csőtápvonalak belsejét, amelyekben gigaherces áramok folynak, polírozni szokás, és mindenféle ezüst bevonatot tesznek rá, vagy aranybevonatot akár, de a polírozás is lényeges, tehát a felületi simasság vagy érdesség, mert ez is befolyásolja nagyon nagy frekvenciákon az áramvezetést és az ellenállást. Ezzel kapcsolatban is szeretnék majd demót mutatni, de a mai órában már nem fér bele, hát jövő héten kedden majd megmutatom. Köszönöm a figyelmet és jó zárt helyet!